Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal Debrecenbe látogatunk el a Tímárházba, és vezetőjével, Mátray Andreával folytatott beszélgetést fogják hallani.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Mátray Nagy Andrea, etnográfus vagyok, a Debreceni Művelődési Központ Tímárházának a munkatársa. A Tímárház jelenlegi kiállításai közül kiemelném Terdik Angéla fazekas népi iparművész bemutatkozó kiállítását, amely több szempontból is kuriózum, hiszen egyrészt a régi hagyományos minta és forma kincset mutatja be, különösen a debreceni illetőségű kerámiákon keresztül, másrészt pedig egy egészen modern vonulatot is képvisel, ami már kifejezetten iparművészeti kategória.
Mit lehet látni ezen a kiállításon?
Itt tulajdonképpen a fali kúttól kezdve a húsvéti asztal díszén át szinte mindenféle edényforma megjelenik. Elsősorban tartó tároló edényekről beszélhetünk, de a díszedények is előfordulnak, és igazából a fazekas művészetben fellelhető összesféle díszítménykincs is szerepel benne. Tehát a rátétes díszítéstől elkezdve az áttört díszítésen át a festésig mindennel találkozhatunk.
Formakincs szempontjából a hagyományos formakincs mennyiben található itt meg, illetőleg a mai életünkbe melyik formák azok, amik átkerültek?
Igazából azt lehet mondani, hogy a formakincsnek valamennyi hagyományos eleme megmaradt, de mindezeket, hogy úgy mondjam, átfordítják a mai népi iparművészeink a mai kor megfelelő használhatóság szempontjából, mai kornak megfelelő stílus és forma világra, de a hagyományos formát és a hagyományos mintakincset szinte minden edényben, akár használati edényben, akár díszedényben átörökítik.
Milyen célt szolgáltak ezek az edények? Volt szó a tároló edényről, mit tároltak bennük, vagy tárolnak bennük?
Elsősorban élelmiszereket, illetve alapanyagokat, élelmiszer alapanyagokat tároltak ezekben, de természetesen használták sütésre is és főzésre is. Tehát a mindennapos használati edények mellett ugye díszedények is szerepet kaptak itt. Ezeknek egészen más típusú anyagból készültek és alapanyagból készültek azok az edények, amelyek sütésre, illetve főzésre voltak alkalmasak, és egészen más típusúak azok, amelyek inkább tárolásra vagy díszítés céljára szolgáltak. Ennek megfelelően olyan mázakat is, olyan típusú mázakat is használtak ezeknek a bevonására.
Akkor egy kicsit beszéljünk az anyagról. Mitől lesz egy agyag alkalmasabb sütésre, mint mondjuk főzésre?
Tulajdonképpen elsősorban a méz tartalma az, ami befolyásolja. Tehát a kifejezetten meszes, túlnyomó többségében meszet tartalmazó agyagok általában nem alkalmasak sütő és főző edényeknek. Ezt az olyan összetételes, olyan alapanyagú agyag típusuk képesek erre, amelyek bírják azokat a magas hűfokokat, amelyet a sütés és főzés során el kell, hogy érjenek. A mi vidékünkön, tehát itt most konkrétan Debrecenre és a Hajdúságra értem, ilyen típusú agyag nem volt megtalálható. Tehát nálunk elsősorban a tárolásra, illetve a díszítés céljából használatos edények voltak a mérvadóak, és ezeket díszítették, és látták el különböző formával, és általában a nagyvásárok alkalmával kerültek hozzánk különböző féle sütő és főző edények, elsősorban Gömörből, tehát a Felvidékről, illetve Dunántúról, de jó részt Erdélyből is.
Befolyásolták ezek az idegenből hozott edények a debreceni, illetőleg a Debrecen környékén működő fazekasoknak a forma világát?
Természetesen mindenféle hatás érvényesül ebben, de azért azt ne felejtsük el, hogy a 7 nagy fazekas központ közül Debrecen volt az egyik legjelentősebb fazekas központ, tehát egy sajátságos és másra nem hasonlítható stílust teremtett meg, úgy díszítmény tekintetében, mint forma tekintetében is. Tehát mindenféle hatás, ami érte valamelyest befolyásolta, de azt az egyediségét és azt a fajta forma kincsét, ami eredetileg kialakult, azt nem befolyásolta jelentősen.
Mi volt az, ami jellegzetesen debreceni forma, és utána mi az, ami debreceni motívum?
Mint említettem, Debrecen agyagja, hogy a Debrecen környéki települések agyagja nem volt alkalmas sütő-főzőedénynek. Tehát eleve itt a díszedények funkciója volt az elsődleges, szíjedényeket, kancsókat, korsókat, tehát fennálló típusú edényeket készítettek, és ezeknek nem is annyira a forma, mint inkább a rátett díszítmény, a festett díszítmény az, amely debrecenivé vagy egyedivé és sajátossá teszi. Általában virágos, mint indás, leveles formák voltak az uralkodóak, és a fekete-fehér, illetve zöld színezési mód.
A máz tekintetében ez mit jelentett?
Általában színtelen mázzal festették, illetve fették, tehát az alap színezése az tulajdonképpen terrakotta színű volt, erre került a fekete-fehér és zöld díszítmény, elég gazdagon. Mondhatnánk azt, hogy igen-igen dúsan kidíszített edényekről beszélünk, és a színtelen mázzal vonták be végül.
Mikor alakult ki ez a stílus? Mennyire ősi?
Mint maga a fazekasság is, nagyon-nagyon régi időkre tehető. Igazából Debrecenben a fazekas mesterség, a bőrműves és számtalan más egyéb mesterség mellett, tenni, alapvetően kézműves városról beszélünk, iparos városról beszélünk, bár a középkortól kezdve nagyon jelentős iparággá nőtte ki magát. Tulajdonképpen a 17-18. Században százával éltek fazekas mesterek, akik abból éltek meg, amit ott készített. Tehát egy nagyon jelentős iparággal állunk szemben. Aztán nyilvánvalóan az iparosítás időszaka ugyanúgy a fazekas mesterséget, mint minden más mesterséget kicsit hátravetett, kicsit a feledésbe merült ez az egész tevékenység, és ma 20.-21. Században most már újra virágkorát éli, és újra ugyanazzal a jelentőséggel bír talán, mint hajdanán. Ugyanolyan keresettek ma már a fazekas munkák, mint régen voltak. Igaz, hogy egészen más funkcióban, és nyilván ma már Debrecen környékén nem megtalálható az agyag, tehát általában a mestereink túlnyomó többsége Karcagról szerzi be, vagy a környező vidékekről szerzi be az agyagot. Ilyen módon sütő és főzőedényeket is készítenek ma már, de szerencsére egyre több olyan fazekas mester dolgozik, és él a város környékén és a városban, aki meg is tud élni ebből a mesterségből.
A mostani kiállításon ezek a hagyományok milyen formában vannak jelen?
Maximálisan jelen vannak, hiszen, mint említettem, Terdik Angéla fazekas népi iparművész alkotásaiban a hagyomány és az újítás szándéka szinte minden egyes darabjában meglátszik. Ő egyébként is nagyon komoly kutatásokat folytatott a debreceni kerámia témájában, de hát mind formakincsében, mind pedig a díszítményében, szinte minden kerámiáján, amelyik festett kerámia, mert természetesen ezen kívül rátétes és áttört kerámiákat is láthatunk, de amelyek festett kerámiák, ott gyakorlatilag a debreceni hatás, vagy a debreceni jellegzetesség, sajátosság az mindenhol megjelenik. Mint említettem, úgy a hagyományos kerámiákon, mint az egészen modern, tehát a már iparművészeti kategóriába sorolható kerámiáink.
Melyik a jellemzőbb rá, a használati, vagy pedig a dísz kerámia?
Inkább a használati edények azok, amelyek jellemzőek. Rendkívül sok étkészletet készít, gyertyatartókat, vajköpülő edényt, mint említettem, fali utat, amit azért a fazekas mestereknél egy nagyon ritka dolog, hiszen ez tulajdonképpen egy épített edény, különösen rátét mintával azért nem sokan tudnak készíteni. Ez egy külön technikai bravúrt igényel, és több hetes munkát, hogy valaki egy ilyet összeállítson, pláne olyan szakmai színvonalon, ahogy azt Angéla tette, és egy gyönyörű összhatásban természetesen. De mondom, elsősorban a használati edények dominálnak a kiállításban.
Tárdik Angéla fazekasként él és működik, vagy pedig valamilyen más tevékenység mellett, mint egy hobbiként végzi ezt a munkát?
Ő azon szerencsés mesterek közé tartozik, akinek a megélhetési forrása is egyben a fazekas mesterség. Emellett természetesen, miután ösztönösen jól át tudja adni a mesterség alapjait, és jól meg tudja ismertetni a külső szemlélődőkkel, ezért felkértük arra, hogy szakkör formájában, illetve játszóházi foglalkozások formájában a gyerekeknek, a fiatal korosztálynak is adja át a tudását, és ezt sikerrel meg is teszi. De az alaptevékenysége az, hogy a saját helyében alkot, dolgozik és árusítja a munkáit.
A munkái között szó volt a köpülőről, vajköpülőről. Ez elég ritka dolognak tűnik, hogy valaki saját maga köpülje a vajat. Debrecenben mennyire szokás ez? Vagy kik azok, akik ilyen vajköpülőt vesznek? Díszítés céljára veszik, vagy maguk is használják?
Egészen biztosan nem használják, és a vajköpülésnek ma már sajnos nincs igazán keletje Debrecenben, tehát az ő keremjei között ez konkrétan egy dísztárgy formájában jelenik meg. Én a legutolsó vajköpülőt, ami egyébként fából készült, és nem kerámiából, nyíregyházi múzeumban láttam, de Debrecenben sajnos ez a fajta módja a vajkészítésnek mára már elfelejtődött, és azt hiszem talán az ország más területein is.
Nagyon érdekes az, hogy hogyan él tovább a hagyomány. Nyilván a vajat megveszik a boltokban, de ki az, aki egy vajköpülőt, mint dísztárgyat otthonában őriz?
Elképzelhető, hogy előfordul ilyesmi, mint ahogy másik debreceni sajátossága csiga csináló, vagy csiga bergető, vagy talán csiga fának is nevezhetnénk, mert a vidékünkön többféle jelzővel illették ezt a kis szerszámot, amelyet úgy szintén fából készítettek eredetileg, vagy a szövő keretnek a bordájából készítették, viszont Debrecenben sajátosság volt cseréből, vagy kerámiából elkészíteni. Angélának a kiállítás van erre is látható gyönyörű szép példákat. Most például ez is az a kategória, amelyet ma már valószínűleg senki nem használ, ha használja is, akkor mindenféleképpen fából. De a kiállításban erre is találhatunk ízelítőt, sőt, mi több olykor-olykor meg is vásárolják az emberek. Igaz, hogy ma már dísztárgyként, és a funkcióját nem megőrizve, de él és fennmaradt.
Látvány szempontjából hogyan lett a kiállítás berendezve, milyen elveket követett?
Látvány szempontjából mindenképpen arra törekedtünk, hogy azok a díjnyertes alkotások, amelyek, mert hogy többek között Angéla most nyerte el a Mester Remek díjat is, és számtalan más jeles kitüntetésből volt része városi, megyei és országos szinten is, tehát ezek legyenek azok az alkotásai, munkái, amelyek a fő helyet foglalták el a kiállításban, majd egy fontos részt képviselt a kiállítás további szakaszában a hagyományos, kifejezetten hagyományos formakincset őrző edényeknek a bemutatása, és a kis galériánkban, mert hogy a Tímárházban két kiállítóterem van, a kis galériánkban pedig helyet kaptak azok az új keletű, új sütető edényformák, amelyeknek már a hagyományoshoz igazából nem sok köze van, tehát a már iparművészeti kategóriát képviselik.
A kiállításhoz kapcsolódik-e valamilyen program? Vannak-e múzeumpedagógiai foglalkozások, előadások, vagy valamilyen más tevékenység?
Több alkalommal is tartottunk már tárlatvezetést, illetve megkértük arra az alkotót, mint említettem, felkértük már szakkörök és játszóházi foglalkozások vezetésére is. Ennél fogva azoknak az érdeklődő csoportoknak, és itt megint elsősorban a fiatalokra számítottunk főként, azoknak az érdeklődőknek, akik szeretnék a tevékenységet magát ki is próbálni, lehetőséget teremtettünk arra egy-egy játszóházi foglalkozás keretében, és természetesen néprajzi jellegű, és elsősorban helytörténeti jellegű előadások is kísérték ezt a kiállítást.
A kiállításnak a kiválasztása, hogy kinek, mikor rendeznek kiállítást, hogyan történt Angélára, hogyan esett a választás?
Ez egy frissen ért személyes találkozás volt. Én Angélának a munkáival már évek óta találkozom, hiszen több mint 15 éve foglalkozik fazekas mesterséggel, tehát gyakran találkozhatunk a munkáival, de engem nagyon megragadott az a fajta szemléletmód, ahogyan ő a hagyományos mintakincset ötvözi a mai modern forma világgal és a mai díszítményekkel, és amilyen finomsággal ezt a kettőt meg tudja valósítani. Ebből született igazából az ötlet, hogy ő kiállítson a Tímárházban, de az alapvető koncepció az mindig az, hogy Debrecenben és Debrecen környékén élő népi iparművészek, illetve népművészek munkáit mutassuk be, és igazából azt mondhatnám, hogy hosszú évek óta kifogyhatatlan ez a kiállítási lista, vagy kiállítandó lista, mert szerencsére nagyon termékenyek az alkotóink, és mindig tudnak valami olyasmit produkálni szinte minden mesterség területén, amire csak úgy lecsapunk, hogy ezt mindenféleképpen szeretnénk bemutatni.
Angéla terveivel kapcsolatban mit lehet tudni? Milyen célkitűzései vannak, mert ugye versenyekre is, illetőleg díjakra is pályázik. Van-e valami nagyobb munka, ami most dolgozik?
Per pillanat fejezte éppen be, szintén hozzánk kapcsolódó egyébként, hiszen hirdettünk egy olyan pályázatot, amelynek az volt a címe, hogy Fonjunk, Fúrjunk, Faragjunk mesét. Ennek az volt a lényege, hogy, és gyermekek számára írtuk ki a pályázatot, az volt a lényege, hogy az oly gyakran ismételt rajzpályázatok helyett valami egészen új megközelítésben fókuszáljunk rá a mesékre, méghozzá a magyar népmesékre, és próbálják a gyerekek mindenféle természetes anyagból megjeleníteni az általuk kiválasztott mesét. És többek között Angélának a több működő fazekas szakköre közül az egyik éppen most pályázott erre a pályázatra, és nagyon szép sikert értek rajta el. Tehát közösségi tekintetben is aktivizálja magát az alkotónk. Egyéni életében pedig most nyitott egy új műhelyt, idén kapta meg a mesterremekdíjat, továbbra is pályázatok tarkítják az életét, úgyhogy én úgy érzem, hogy az ilyen tekintetben és a saját maga művészetének a továbbfejlesztése tekintetében ő egy nagyon aktív munkát végez. És bizonyára ez a jövőben is nagyon sok sikert hoz a számára.
Köszönöm, akkor most hiszenek következik, majd folytatjuk a beszélgetést.
Mikor mentem hazafelé, kinyílt az ég három felé, ragyogtak rá. Szárnyai búj a zöld mezőnek,
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról tárlatra című műsorunkat. A debreceni Tímárházról beszélgettünk, és ott Tartik Angélának a kerámia kiállításáról volt eddig szó. De itt a Tímárházban, mint említettük is, sok más kiállítás is nyílik, illetőleg nyílt, meg nyílni is fog a jövőben. Milyen kiállításokat szerveznek, milyen fonalra fűzve, milyen elképzelések alapján?
Mindenek előtt azzal szeretném kezdeni, hogy a Tímárház kézművesek háza a Debreceni Művelődési Központnak az egyik egysége, 8 másik egység mellett. A Tímárháznak fennállása óta, azaz 1995-ös nyitása óta, hiszen az épület maga egy 1904-ben épült Tímár családnak a tulajdonában állt, és 95-től nyílt meg a város nagyközönsége számára, de már akkor is az alapvető célkitűzés az volt, hogy a Hajdú-Bihar megyében élő és leginkább Debrecenben élő kézműves mesterek, népi iparművészek és a népművészek egyik legfontosabb bemutatkozó helye legyen. Ez volt tehát az alapvető koncepció. Emellett országosan is egyedülálló formában a Tímárház rendelkezik egy úgynevezett műhelysorral. Ez még talán máshol is előfordul, de az, hogy ez a műhelysor egy nyitott alkotó műhely, azaz gyakorlatilag nálunk nem csak a végső produktumot, a terméket láthatják a látogatók kiállítás formájában, hanem azt is, hogy ezek hogyan készülnek, az valóban egyedülálló dolog. Tehát ezekben a nyitott műhelyekben kézműves mesterek dolgoznak, a mi nyitvatartási időnkben ezekhez a kézműves mesterekhez el lehet látogatni, be lehet menni a műhelyükbe, látni lehet őket munka közben, végig lehet kísérni a folyamatot, ahogy az illető alkotás megszületik, lehet tőlük kérdezni, és nem utolsó sorban ebbe az alkotási folyamatba be lehet kapcsolódni.
Ez azt jelenti, hogy bárki, bármikor, vagy előre bejelentkezéses alapon működik a dolog?
Olyan módon, hogy bemutassuk azt, hogy hogyan készül az adott darab, erre természetesen nem kell előre bejelentkezni, hanem bárki bármikor jöhet, kérdezhet és látogathat bennünket, azonban, hogyha foglalkozást is szeretnének kérni, és itt elsősorban a csoportos formára gondolok, akkor mindenképpen célszerű előre bejelentkezni, hiszen azért ezeknek a foglalkozásoknak is van előmunkálata, az anyagokat és az eszközöket elő kell készíteni, tehát erre időre van szükség, de bárki számára nyitott, tehát gondolok itt a gyermekkorosztálytól kezdve egészen a felnőttekig. Igaz ugyan, hogy a hivatalos megnevezése az játszóházi foglalkozás, de ebből ez alól nem rekesztjük ki a felnőtteket sem, mert általában minden második hétvégén családi játszóházakat is szoktunk szervezni, és nekem az a tapasztalatom, hogy néha még a felnőttek komolyabban beleélik magukat ezekbe a foglalkozásokba, mint a gyerekek, de legalább legalább annyira bele tudják magukat élni, úgyhogy ugyanolyan érdekes és élvezetes a felnőttek számára, mint a gyerekek számára. Több mint 20 féle tevékenység van, amellyel foglalkozunk ilyen konkrétan játszóházi formában, és ezeket folytatandó a nyári időszakban pedig általában 6-8 héten keresztül népművészeti kézműves táborokat szervezünk. Ezt sem mondhatom, hogy kizárólag a fiatal, illetve gyermekkorosztályra gondolnánk, mert elsősorban ugyanaz ő számokra szervezzük a táborainkat, viszont vannak felnőtt alkotó táboraink is, ezek általában egy-egy konkrét téma köré csoportosulnak. Idén nyáron például a csipke, illetve viseletkészítő táborunkba várjuk szeretettel a látogatókat, ahol én úgy tapasztalom, hogy egyre szélesebb körben érdeklődnek a hölgyek ez iránt a tevékenység iránt, akár külön a csipke iránt, akár a viseletek iránt is, és már is nagy a jelentkezési arány.
Ez a csipke konkrétan csipke verést, horgolást, varrást jelent? Milyen formában?
Mi elsősorban kizárólag a népi jellegű irányzattal foglalkozunk, tehát ebbe a vercsipke tartozik bele. Zsinór és a horgol csipke az már inkább kicsit iparművészeti ág, bár általában zsűrizik a zsinór csipkét is, de mi a vercsipke készítéssel foglalkozunk, ilyen típusú szakkörünk is van, népi iparművészünk is, Buka Csabáné, csipkeverő népi iparművészünk, iparművész dolgozik nálunk, az ő vezetésével valósul meg többek között a táborunk is, és a szakköri forma is, tehát itt a népi, vagy a vercsipke készítéssel foglalkoznak elsősorban.
A 20 féle tevékenység, ami rendszeresen a Timárházban megvalósul, a fazekasságról volt szó, csipkeverésről, még miket rejt magában?
Van nekünk szappankészítő műhelyünk, hímző műhelyünk, ugye, mint már említettem, fazekas műhelyünk, sajtkészítő műhelyünk, csipkeverő népi iparművészünk, foglalkozunk bőrművességgel, nemeszkészítéssel, szürrátét készítéssel, ami megint csak egy érdekes ritkaság, de sorolhatnám ide még a jellegzetes napokhoz kapcsolódó foglalkozásunként a tojásfestést, a gyertyamártást, a mézeskalács készítést, illetve díszítést, tehát számtalan tevékenységet igényelhetnek a hozzánk látogatók.
Mennyire népszerűek ezek a foglalkozások?
Én úgy érzem, hogy nagyon népszerűek, pontosan azért, mert például ha a gyermekek tekintetében nézzük, akkor az iskola azért általában korlátozott lehetőségekkel rendelkezik, ha csak az alapanyagok beszerzését tekintjük. A szakértelemről már nem is beszélek. Tehát korlátozottak a lehetőségek, és hogyha egy ilyen helyre eljönnek, akkor nagyon sok élménnyel gazdagodnak, mindemellett, hogy kipróbálhatják azt a fajta tevékenységet. Azért azokkal az alkotókkal, akik ezeket profi módon és gyönyörűen készítik, sem egy utolsó dolog, hogyha találkoznak, illetve a munka végzés részleteibe belemélyednek, mert egészen más dolog, hogyha az ember ismeretlenül megtekint egy kiállítást, és megállapítja ugyan róla, hogy szép, de nem érzi át, és nem látja át annak a háttér munkálatait, még azok a tárgyak, azok az alkotások elkészülnek, és úgy gondolom, hogy amikor valaki bepillantást nyer ezeknek a háttér tevékenységébe, illetve abba, hogy mennyi munkaórát vesz igénybe az, hogy egy-egy ilyen tárgy elkészüljön, és micsoda szenvedéssel, olykor szenvedéssel és kínlódással készülnek ezek a darabok, akkor egészen másképp fogja értékelni a kiállításon látottakat is. Nem akarunk mindenkiből kézműves palántát nevelni, de azt, hogy a hagyományos kézműves mesterségekkel, amelyek a magyarság sajátosságait különösen kidomborítják, és ilyen tekintetben egyedivé teszik, hogy ezzel a háttér ismerettel megismertessük úgy a fiatalokat, mint az idősebbeket, az mindenféleképpen célunk.
Többször volt szó itt háttérről. A Timárházban dolgozó szakemberek milyen háttértevékenységet végeznek, hogy ez a kézműves foglalkozás, kézműves ismereteknek az átadása lehetővé váljon.
Aki a Timárházba kerül munkatársként, mindenki megfertőződik. Megfertőződik azzal a szellemiséggel és azzal a légkörrel, amely ott megtalálható, és ha netalán még saját magában nem érez ahhoz ambíciót, hogy ezekkel a tevékenységekkel foglalkozon, akkor is rá fogja vinni nagyon rövid időn belül valami, hogy mégiscsak hozzányúljon ezekhez az alapanyagokhoz. Itt tulajdonképpen minden munkatárs foglalkozik valami effektív kézműves tevékenységgel, és természetesen a különböző féle foglalkozásnak az előkészítése is nagyon komoly munkát igényel. Arról már nem beszélve, hogy valamennyi kiállítás, amely a Timárházban látható, azt mi saját berkeken belül konkrétan ketten szoktuk előkészíteni, megépíteni, ehhez koncepciót gyártani és megvalósítani. Tehát itt mindenki nagyon tevékeny részese ennek a közös munkának.
Hányan dolgoznak a Timárházban? Most itt főállásra gondolok elsősorban.
Főállásban ketten dolgozunk a kolléganőmmel, és bérleti jogviszonyban dolgoznak a kézműves mesterek. De igazából azt mondhatom, hogy az évek alatt sikerült a kollégákból egy olyan csapatot varázsolni, akinek már-már azt mondhatom, hogy nem is munkahelyként tekinthető ez a hely, ahol dolgoznak, mert mindenki hálát ad a sorsnak, hogy egy ilyen helyen töltheti a mindennapjait, és azt hiszem talán, hogy nyugodtan beszélhetek az ő nevükben, hogy a munkájuk egyben a szerelmük is. És mindenki ezzel a motivációval áll a munka végzéshez is, és szerencsére a látogatók visszajelzései alapján azt mondhatjuk, hogy ez kívülről is látszik, az a fajta szeretet, amellyel közelítünk a népi iparművészethez, vagy népművészethez.
Te személyesen milyen tevékenységet szoktál végezni a szervezésen, kiállítás rendezésen kívül?
Én már borzasztó régóta foglalkozok kézművességgel, és mielőtt engem a néprajz megfertőzött volna, már akkor is valamiben mindig belefogtam. A mostani legnagyobb szerelmem az a hagyományos motívumkincs felhasználásával modern ruhák készítése. Ezt ketten a kolléganőmmel végezzük, Barta Máriával, akivel tulajdonképpen közösen tervezzük a ruhákat formailag, és én szoktam őket kihímezni, ő pedig összevarja. Már zsűriztetésükre is sor került, szerencsére nagy sikerrel, úgyhogy boldogan folytatjuk tovább ezt a munkát.
Kiegészítőket mennyire készítetek hozzá?
Teljes egészében kompletten készítjük el ezeket a ruhákat, tehát ez azt jelenti, hogy akár egy egybeszabott ruháról, akár szoknyáról és blúzról van szó. Két nagyon fontos szempontunk van. Az egyik az, hogy tetőtől talpig öltöztessük fel az illető hölgyet. Ha már ez a ruha elkészült, tehát akkor kiegészítőket is, így ékszereket, illetve táskákat és öveket is készítünk hozzá. Másodszorban pedig minél egyedibb és minél formabontóbb legyen az a ruhadarab, amelyet elkészítünk.
Azért kérdeztem konkrétan a kiegészítőt, mert ahogy így látom a kezedet, a jobb kezedet, egy nagyon szokatlan karkötő, gyűrű, szóval kézdísz látható rajta. Ez saját alkotás?
Hutkai László bőrműves népi iparművész alkotása. Tulajdonképpen hogy egy kicsit a rádió hallgatók is el tudják maguk előtt képzelni. A lovak sallangjához tudnám hasonlítani, a lovak díszként hordott sallangjához, annak az egyik motívum kincsét kivéve kértem meg őt arra, hogy készítse el ezt a sallangmintát kézdíszként.
Mert nagyon meglepő, szokatlan. Honnan jött az ötlete?
Általában megpróbálok minden olyan régi motívumot vagy formát valamilyen mai modern nyelvvel lefordítani, amely régen egészen más funkcióban volt használatos, vagy esetleg nem is volt semmilyen funkciója, bár a paraszti világban szinte mindennek volt funkciója, tehát a funkció nélkül nem létezett tárgy, de ezeket megpróbálom egy kicsit átformálni, és mai nyelvre lefordítani. Én úgy gondolom, hogy annak a népművészetnek, amely ma már népiparművészet formájában él tovább, annak ebben rejlik a jövője, másképp nem maradhat meg. Természetesen meg kell újulnia, meg kell változnia, és a modern korhoz igazodnia, de meggyőződésem, hogy az a harc sikeres lesz, amelyet többek között így a ruhák készítésével is folytatunk. Azaz, hogy szeretnénk megismertetni az embereket, és eddig úgy gondolom a visszajelzések alapján, hogy mindenki számára érdekes volt, és mindenkinek tetszett, hogy azokat a motivumokat, azokat a formakincseket, azt a színvilágot, amelyet a népművészet, utáni népiparművészet őriz, azokat nagyon szépen be lehet építeni a mai formákba, a mai életritmusba, a mai ruhákba és a mai viseleti darabokba.
Említetted, hogy 9 nagy népművészeti központ volt Magyarországon, és ezek egyike Debrecen. Mennyire keveritek, vagy tartjátok, különítitek el a debreceni jelleget ezekben a modern népi iparművészeti alkotásokban?
Bocsánat, hogy kijavítalak, 7 volt eredetileg.
7 központ.
Semmi baj. Igazából Debrecen, mint egy alapvetően alföldi mezőváros, egy nagyon fontos kereskedelmi központ, igazából azt a fajta kézműves, nagyon komoly kézműves múlttal rendelkező létét a mai napig nem veszítette el. Azoknak a kézműves mestereknek, akik százával éltek Debrecenben, Hajdanán 18-19. Században, azoknak a késői utódai még a mai napig is ott élnek, alkotnak, dolgoznak. Azt nem mondom, hogy mindenki fő megélhetési forrásául választja a kézműves mesterséget, azt viszont mindenképpen mondom, hogy ezeket az embereket feltétlenül fel kell karolni. És Debrecenben per pillanat Tímárház a legfontosabb olyan hely, amely egyrészt bemutatkozási lehetőséget nyújt nekik, ezzel tulajdonképpen reklámozva is őket, másrészt egyfajta központja ezeknek a mestereknek, ahova információért fordulhatnak, a kéréseikben megpróbálunk segítséget nyújtani. Tehát, hogy úgy mondjam, idézőjelben egy olyan hagyományőrző központ, amely egy nagyon fontos értéket őriz és visz tovább.
A hagyományos életmóddal kapcsolatban, gondolok itt például a táplálkozásra, a paraszti munkákra, ezzel kapcsolatban folytattok-e valamilyen tevékenységet, vagy ez már nem tartozik a Tímárháznak a érdeklődési körébe?
Minden tartozik a Tímár az érdeklődési körében ilyen tekintetben. Igazából helyhiány elsősorban az, ami miatt ezzel szélesebb körben nem tudunk foglalkozni per pillanat, de reményeink szerint talán azokból a pályázatokból, amelyeken próbálkozunk továbbfejleszteni a tevékenységünket, még tovább tudjuk szélesíteni azt a spektrumot, ami a hagyományos paraszti életmódot felöleli, illetve hát annak a maradványait felöleli. Tehát szándékunkban mindenféleképpen ilyen területtel is foglalkozni. Per pillanat egyedül gasztronómiai tekintetben tudunk megfelelni részint az elvárásoknak, hiszen rendelkezünk egy udvari kemencével, amely az olyan típusú programoknál, ahol esetleg gasztronómiai jellegű vendéglátás is van, akkor nagy segítségünkre van, hiszen jellegzetes hajdúbihari vagy pont debreceni étkeket tudjuk a közönség számára felszolgálni, de hát ez természetesen még nem a kiteljesedett formája, de reméljük azért, hogy a jövőben erre is lesz lehetőségünk. Per pillanat ennyire van kapacitásunk.
Ha már a terveknél tartunk, milyen más tervek vannak a közel vagy távolabbi jövőre?
Igazából szeretnénk tovább bővíteni a kiállító helyeink lehetőségeit, és azzal, hogy a kiállító helyeink vagy tereink bővülnek, azzal természetesen a lehetőségeink is bővülnének. Gondolok itt például arra, hogy van nekünk egy jelenleg is működő úgynevezett szatyor biopiacunk. Ez egy rendkívül népszerű piaci forma, ahol ős termelők azok, akik árusítják a portékáikat. Most ezt, ha már gasztronómia, akkor ezt is a jövőben szeretnénk egy kicsit szélesíteni, illetve kibővíteni. Arról nem beszélve, hogy a tereknek a növelésével az egyéb irányú mesterségben mutató is, illetve különbözőféle szakköri vagy tanfolyami foglalkozásunknak a terei is újabb lehetőséget teremtenének számukra, mert azt még hozzáteszem, hogy képzéssel is foglalkozunk. Többek között felnőtt képzéssel, népi játszóház vezetői képzésünk is működik jelen pillanatban. Tehát nagyon szerte ágazó a munkánk, és kicsi hozzá még viszonylag a helyünk. Ez a jövő legfontosabb feladata, hogy próbálunk esetleg olyan típusú pályázatokat írni, vagy pályázati lehetőségeket teremteni saját magunk számára, ahol egy kicsit szélesíthetjük a tevékenységünket.
Egy dologról még nem volt szó. Honnan lehet tudni, hogyan lehet tájékozódni a programokról?
A www.debreceniművközpont.hu honlapról, hiszen, mint említettem, a Debreceni Művelődési Központ egysége a Tímárház, valamint a Tímárháznak van önálló Facebook oldala is, tehát alapvetően erről a két internetes elérhetőségről mindenképp lehet tájékozódni, de leginkább azt szeretnénk, hogyha bárki, aki Debrecenben jár, mindenféleképpen látogatást tenne nálunk, és ott nyomtatott formában megjelent szóróanyagunk is segítséget nyújt a további programokban való tájékozódáshoz.
Végezetül most éppen milyen kiállításokat lehet látni?
A Kisgalériánkban jelen pillanatban 19. század végi női kalapok láthatók. Női cicoma címmel indítottuk ezt a kiállítást, amely már is nagyon népszerű, különösen a hölgyek körében, annál is inkább, mert felpróbálhatók, kipróbálhatóak ezek a kalapcsodák. A nagy termünkben pedig jövő héten pénteken nyílik a Debreceni Művelődési Központ hímző szakköreinek egy közös kiállítása, amely egy csodálatos anyagot foglal magában 92 négyzetméteren. Ezen túlmenően pedig a szappanfőző műhelyünk, a hímző műhelyünk, a fazekas, sajtkészítő, csipkeverő, bőrös, szűrátétes műhelyünk is szeretettel várja, illetve az ott dolgozó kézműves mesterek is szeretettel várják a hozzánk látogatókat.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Debrecenben a Kismacsi Közösségi Házra hívom fel a figyelmet, a Timárháznak az egyik fiók intézményére, ahol Alkottam egy világot magamnak címmel nyílt kiállítás, ezen a kiállításon pedig Éles Bulcsú mutatkozik be, aki korábban már a tájképeivel jelentkezett, most pedig narratív, konceptuális, könnyen érthető gondolatokat közvetít, illetőleg olyan dolgokat, amikhez éppen valamikor hangulata, kedve volt. A kiállítás címe pedig egy Edda átirat, Alkottam egy világot magamnak, egy olyan világot, amelyet tussal és náptollal készített. Szintén Debrecenben a Déri Múzeumban Etnotrezor címen nyílt kiállítás, amelyik a Déri György népművészeti gyűjteményéből válogat. A kiállítás értékek tárháza, a trezor szó innen származik, és néprajzi értékeknek a tárháza, különleges eredeti vizuális élménnyel. Szokatlan vagy éppen meghökkentő elrendezéssel láthatók bútorok, kerámiák, textíliák, különböző viseletek, teljes komplet viseletek, illetőleg viseleti darabok, és mindezek mellett a kortárs divatból divattervezők munkáit is bemutatkoznak, amelyeken népi motivumok találhatók. Tatabányán a 19. és a 20. századi magyar festmények válogatása látható a Moson-Magyaróvári Hansági Múzeum Gyurkovics gyűjteményéből. Ez a gyűjtemény közel 160 alkotásból áll, és a Gyurkovics házas pár 1929 és 1978 között gyűjtötte, ügyelve arra, hogy a 19. századi irányzatok minél teljesebb mértékben jelen legyenek a gyűjteményükben. Így vannak a reformkori alkotók, a hazai történeti akadémikus vonalnak a képviselői, a magyar realizmus megjelenítői, plener művészek, a nagybányai festészet is képviselteti magát, de a szecesszió is, posztimpresszionisták, és a modern irányzatnak a festményei és grafikái is megjelennek. A következő kiállítás Miskolcon van, amire figyelmüket felhívom a Herman Otto Múzeumnak a Miskolci galériájában, Máger Ágnes festőművész Etüdök című kiállítása, amelyiken festményeket lehet látni, de Máger Ágnes egyébként plasztikákkal, színházi, illetőleg bábszínházi díszletekkel és jelmeztervekkel is foglalkozik. Maga úgy nyilatkozik a művészetéről, hogy munkám a festés, feladatok sora, melyeket pontosan, szépen elvégezni szakmai tudás, képesség, hit és felelősség dolga. A buktatókat kibírni, a szép emberi törekvéseket táplálni akarom. Losonczy Miklós pedig a következőképpen nyilatkozik a művészetéről. A látomássá érlelt látványt fegyelmezett összpontosítással formálja képpé. Műveit szárnyalás, trecsentós szelítségű báj, reneszánsz képszerkezet jellemzi, amelyben a jelen feszült problémakör elüktet. Furcsa paradoxon, hogy Mágernél a lebegő színörvénylések, légiesen omló, sűrűsödő alakzatok eredményezik a kép stabilitását, éteri szilárdságát. Színes felületei nem csak elringatnak, hanem felismerésekre is többentenek. Tehát az ő műveit lehet itt megtekinteni. Dunaújvároson az Interciza Múzeumban viszont Betevő címmel Páhi Péter képzőművész kiállítása nyílt, aki nagyon érdekes, színes egyéniség, nagyon sokféle ágát műveli a képzőművészeteknek. A videóművészet, animáció ugyanúgy a sajátja, mint a grafika vagy a festészet, de ugyanakkor a landartban is működik, képregények, illetőleg filmes jeleneteknek a folyamatábráit is készíti, mobil szobrokat, objekteket alkot, tehát egy nagyon sokoldalú művészegyéniség, az ő alkotásai közé lehet itt betekinteni. A Budapesti Iparművészeti Múzeumban viszont a Moholy Nagy és a Kozma ösztöndíjasok mutatkoznak be. A Moholy Nagy és a Kozma ösztöndíjak 25 éves múltra tekintenek vissza, és fiatal tehetségeknek a támogatására hozták létre őket. Most 9 tervezőnek a munkáit mutatják be. A kiválasztásnál az innovációs tartalom elsődleges szempontú volt, valamint a társadalmi és gazdasági jelentőség is. Mindezt nemzetközi mércével mérték. Salgótarjánban, a Dornyai Béla Múzeumban művészet és ipari forma a 90 éves Takács Géza üvegtervező iparművésznek a születésnapjára nyílt kiállítás, amelyikben Takács Gézának a pályáját mutatják be, aki gyári üvegtervezőként alkotott. Jól lehet, amikor elkezdte a munkát, akkor üveggyárban üvegcsiszolóként kezdett el dolgozni, majd tanult, és fokozatosan emelkedett a ranglétrán. Elsősorban olyan alkotásokat, olyan üvegtárgyakat tervezett a gyárban, amik az automata tömegtermelésnek megfelelőek voltak, ugyanakkor esztétikusak voltak, és emellett kézimunka jellegű asztali készleteket, díszműárukat is készített a saját kedvére. Hutakész vázák, tálak, üvegedényekkel kiegészítve, valamint tervekkel, oklevelekkel mutatják be a munkásságát. Maga önéletrajzában úgy írja, hogy hosszú évtizedekig próbálgattam az üvegművesség több ágát. Mindig arra törekedtem, hogy az anyag szépségét és hasznosságát az ember szolgálatába tudjam állítani. Most Makón a József Attila Múzeumban íjak és szálfegyverek című kiállításról ejtenék néhány szót. Itt elsősorban magyar fegyverekről van szó, szálfegyverekről, fokosokról, buzogányokról, kések, számszeríjak és íjak láthatók. A magyar fegyvernemek mellett azonban a híres viking harci balta, flamand számszeri, spanyol kard és japán kések, illetőleg szamuráj kardok is láthatóak. A kiállításhoz különböző programok kapcsolódnak, amelyeken a gyűjtők nem csak bemutatják ezeket a tárgyakat, hanem a működésükről is, történetükről is beszélnek. Szászhalombattán a Mátrika Múzeumban 3276 expedíciós nap címmel Balázs Dénes, a múzeum alapító geográfus újraolvasva, alcímmel nyílik kiállítás. Dr. Balázs Dénesről érdemes tudni, hogy földrajztudós volt, aki a karsztvidékeket, sivatagokat, őserdőket, a jégvilágát és a vulkánokat egyaránt tanulmányozta, nagyon sokat utazott, utazásainak a tapasztalatait könyvekben, cikkekben jelenítette meg, szintézist azonban nem mindegyikről tudott megvalósítani. Ezen a kiállításon próbálják bemutatni, szintézisbe hozni azokat a kutatásait, terepmunkáit is, amiket maga már nem tudott megalkotni. Példaképének egyébként Körösi Csoma Sándor tekintette, és az ő nevéhez fűződik a múzeum alapítás, tehát az Érdi Földrajzi Múzeumnak a létrehozása. Budapesten az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban a Hrabal Galaxis Pillanatképei Fekete Ökör Baráti Kör kiállítása nyílt. Ezen a kiállításon Hrabalt mutatják be, tulajdonképpen ez egy vándor kiállítás, ami 2005 óta járja a világot, és fokozatosan bővül egyre újabb és újabb tárgyakkal, emlékekkel, művészi alkotásokkal, mint például akvarellek, táblaképek, szobrok vagy térplasztikák, és rendhagyó diafilmek, meg fényképek is segítik Bohumi Hrabalnak az életművének a megismerését. Egerben megnyílt a Gárdonyi Emlékmúzeum, tehát az az épület, ahol Gárdonyi Géza 1897 és 1922 között élt és alkotott, ahol az egri csillagok született például, és látni lehet azt a könyvgyűjteményt, amire támaszkodni tudott az íróasztalt, amelyiknél az egri csillagok készültek, illetőleg a dolgozó szobájának nagy íróasztalát, de még a vitrinekben a titkos írásos jegyzetei is megtekinthetők. Budapesten a Bajor Gizi Színész Múzeum díva, színész, nő, Lukács Margit, Mészáros Ági, Tolnai Klári 100 címmel nyitott kiállítást, 300 éve született nagyformátumú művész életét és munkásságát mutatja be, keresztmetszetben egyúttal koruk társadalmi kulturális viszonyait is bemutatják. Közös mindhármukban a pályájuk iránti rajongás, és ugyanakkor az önmagukhoz hű maradás. A művészt, a női sorsot, és azt a hatást is bemutatják, amit a korszak gyakorolt ő rájuk. Mindezt nagyon egyedi módon teszik, mindhárom szobában a színésznők vallomásaiból idéznek, az ő emlékeikről, szerepeikről, a férfiakról, szerelmekről, pályáról és pályatársakról írott emlékeket lehet megtekinteni. A kiállítást kirándulással is kiegészítik, tehát lesz olyan alkalom, amikor Mohorára lehet kirándulni a múzeummal a Tolnai Emlékházba. Végül még a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol Volt egyszer egy vidámpark címmel nyílt kiállítás. Itt a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének fotóművészeti tagozata mutatkozik be azokkal a képekkel, amelyeket a vidámparkban készített, végleges bezárás előtt, ugyanis heteken keresztül kamerájukkal végigkísérték ennek a helynek valamennyi részét. Bemutatják a képeken azokat a játékokat, amiket a régi évtizedekkel ezelőtti, akár a vidámpark megnyitása körüli időszakban építettek, meg az új modern játékokat is, és természetesen nem feledkeztek meg a felvételeknél azokról az emberekről sem, akik ezeket élvezték. Előzetesként pedig a budapesti Robert Kápa Kortárs Fotográfiai Központra hívom föl a figyelmet, ahol az év legjobb magyar sajtófotói címmel nyílt kiállítás, itt a 32. magyar sajtófotó pályázatnak a díjazottjai mutatkoznak be, amelyre 310 fotográfus 9583 képe közül válogattak díjakat. A fődíjat Bielik István nyerte, aki a szíriai polgárháborúban készített fotósorozatot, illetőleg az André Kertész nagydíjat Hajdú D. András, aki viszont Nyíregyháza Zürich Express sorozatával érdemelte ki emberközpontú dokumentarista díját. Külön díjak is voltak természetesen, illetőleg nagyon sok díj kategóriák. A kategóriák között volt például híreseményfotó, képriport sorozat, emberábrázolás portré, művészeti, volt sport, vannak természet és tudomány felvételek, társadalomábrázolás, és van olyan is, hogy bulvár és humor. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.